Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az Lukács evangéliumban van megírva. Lukács evangéliumának 15. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen.
A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálja, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, a gyertyáknak a melegét, a fényét, ami olyan lenyűgöző. Köszönjük, hogy a szereteted ilyen. Beragyogja a teret, ahova kerül. Magára vonja a tekintetünket, és melegszünk annak a fényénél is. Köszönjük, hogy átjársz bennünket szereteteddel, és hogy ma is az örömöddel szólítasz meg bennünket. Urunk, koldusai vagyunk ennek az örömnek, mert a mi örömeink azok olyan hamar kihújnak, mert annak sokszor, az sokszor csípi is a szemünket, mint valamiféle rossz füst, hogy nem tiszta az az öröm. De a tiéd az maradék nélküli, a tiéd az nem önző, a tiéd az beragyogja a környezetünket is. A tiéd az egyé tesz minket, a tiéd az reménységet ad. Urunk, kérünk ezért az örömért, amit csak te tudsz megadni, Szentlélek Isten, hogy járj át bennünket, hogy eleveníts meg minket, hogy újíts meg minket. Ne hagyd minket elveszett voltunkba, ne hagyd minket keserűségünkbe, ne hagyd minket reménytelenségünkbe, ne hagyd minket bűneinknek a vakságában. Köszönjük a reménység üzenetét, amelyik berobban ebbe a világba. Engedd, Urunk, hogy mint a fény úgy terjedjen ez. Járjon át ez az öröm, ez a szeretet, hogy minél többekhez elérjen. Urunk, hadd legyen ilyen találkozási pont, ilyen csomópont ez a mai istentisztelet. Hadd tudjunk összekapcsolódni itt a templomban és a képernyők előtt otthon is. Imádkozunk a technikáért hálával, hogy legalább ez lehetséges, de még inkább imádkozunk, Urunk, szent lelkedért, mert az még nagyobb csoda, hogy te belülről újítasz meg, kötsz össze. Engedd, Urunk, hogy rád tudjunk hangolódni, hogy zavar nélkül vegyük a te adásodat, és engedd, hogy mi magunk a te irányodba rendeződjünk. Légy köztünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset olvasok újra, Lukács evangéliuma 15. fejezetének a 7. versét emelem ki. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen egy megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Foglaljuk el a helyünket. Ezeken az adventi vasárnapokon Jézusnak a példázatait vesszük sorra, ahogy ő készít bennünket az ő eljövetelére. És a példázat az egy különleges beszédmód, nem a szokásos módja a kommunikációnak, valami más, valami játékos, valami, ami megakasztja az egyébként direkt beszédet, elgondolkoztatja az embert, ettől jobban be is von, meg egy kicsit érthetetlen is, hogy az embernek kérdeznie kell. Valahogy ilyen különösen működik, és Jézus rendre használja a példázatokat, amiközben az emberek között van, és az embereket tanítja. Úgyhogy én ezen fölbátorodva hadd hozzak ma elétek két találós kérdést, és ha valaki jegyzeteli a mai istentiszteletet, akkor a vázlatpontok azok nem szépen megfogalmazott állítások lesznek, hanem két találós kérdés. Az első az az, hogy milyen igeidőben kell az adventről beszélni, múlt időben, jelenben vagy jövő időben. A másik találós kérdés pedig az lesz, hogy melyik a legadventibb péksütemény. A második izgalmasabb szerintem, úgyhogy az a végére marad. De az elsővel kezdjük. Milyen igeidő illik adventhez? Advent már megtörtént, hogy a múltban beszélünk róla, már eljött az Úr? Vagy most van itt, közöttünk, jelen időben? Vagy eljövendő, hogy jövő időben kell beszélni az adventről? Melyik az igazi? Én azt hiszem, hogy akik járatosak a Bibliában, legalább annyira, hogy a karácsonyi történetet tudják, azok magabiztosan mondják azt, hogy hát múlt idő, hát egyértelmű, hogy múlt idő, hát már megszületett. És a mi adventi ünneplésünk az egyfajta emlékezés. Ezért van országszerte vagy világszerte meg annyi jászol fölállítva a főtereken, a köztereken, és ezért helyeznek oda kisbabát is. Már megtörtént, múlt időben kell beszélni az adventről, egyértelmű. Aki nem csak a karácsonyi történetet ismeri, hanem az új szövetséget jobban ismeri, mondjuk János evangéliumát, vagy a korintusi levelet, ha valaki sokat olvasgatta mostanában, akkor azt fogja mondani, hogy hát azért nem ilyen egyértelmű, hogy ez múlt idő, legalább annyira jelen idő. Hiszen Jézus a Szentlélekről beszél, és arról, hogy én eljövök hozzátok, és hogy veletek leszek, és hogy bennetek fogok élni. Az jelen idő, az advent, az jelen idő, itt van Isten köztünk. És aki nem csak az új szövetséget ismeri, hanem az ószövetséget is, és még az új szövetségnek a végére is eljutott már a jelenések könyvéig, az azt is fogja mondani, hogy hát mégiscsak leginkább jövő idő. Mert hogy arról beszél a Biblia, hogy az Úr el fog majd jönni, és akkor ő majd kivon minden rosszat a világból, akkor majd nem lesz többé fájdalom, szenvedés, halál, félelem, nem lesz többi éhezés, nem lesz szomjúság, nem lesz rossz, nem lesz hazugság, nem lesz halál. Ez a jövő. Ez még nem jött el. Az advent az jövő időben van. Az a különös helyzet, hogy minél jobban ismeri valaki a Bibliát, annál nehezebb lesz válaszolni erre a kérdésre, hogy milyen igeidőben kell adventről beszélnünk. Mert hogy mind a három igaz. De arra is rájövünk, hogy nem csak mind a hármat kell tudnunk megkülönböztetni, és mégis egyszerre mondani, mert nem ilyen egyszerű megválaszolni ezt a találós kérdést, hogy milyen igeidőben kell adventről beszélnünk. Az nem csak az ismeretünknek a kérdése, hanem legalább annyira annak is a kérdése, hogy mi kiknek gondoljuk magunkat. Hogy mi kik vagyunk, akik válaszolunk. A két lábbal a földön járó, racionális, a valóságot érző, a döntéseket felelősen meghozó embernek tartjuk magunkat, akiknek fontos, hogy önálló véleményük legyen, és az alapján tegyék, amit tesznek, hogy tudják, mi a valóság. Vagy ha elveszett emberek vagyunk, akik alól kicsúszik a talaj, és nem tudják, hogy a propaganda dübörgésében minek kell hinni, és minek nem kell hinni. Hogy az összeesküvés elméleteknek a sokassága közül melyiket kell elfogadni, és melyiket nem kell komolyan venni. Szóval nagyon más lesz a válaszunk az adventi igenidő kapcsán is. Mert hogyha valamelyik mellé letesszük a voksunkat, hogy az Isten már eljött, és mi arra emlékezünk, hogy az Isten itt van most, hogy az Isten eljön, és mindent helyreállít, annak következménye lesz az életünkre nézve. És hogy melyiket választjuk, az azon múlik, hogy magunkat kiknek gondoljuk. Hát Jézus hallgatóságában mind a két megnevezett csoport jelen van. A magabiztosak, akik annyira ismerik a világot, a múltat, a jelent és a jövendőt is, Istennek beszéde alapján, hogy Jézusra egész egyszerűen azt mondják, hogy Jézus, te nem vagy valódi. Te nem a valóságot hozod. Mi tudjuk, mi a valóság. Amit te hozol, Jézus, amiről te beszélsz, az nem a valóság, az nem az igazság. Késiktatják, mert elképzelhetetlen az alapján, amit ők megértettek a valóságról és az igazságról, hogy az Isten, ha eljön, akkor nyilvánvalóan elbukott emberekkel, nyilvánvalóan kétségbe esett, és nyilvánvalóan erkölcstelen emberekkel legyen egy közösségben, ez nem létezik. Jézus, te nem lehetsz az Isten fia, te nem lehetsz az Úr, ha olyan emberekkel veszed magad körül, mint a vámszedők, mint a paráznák, mint a bűnösök, az nem lehet, hogy te ebben a körben vagy, Jézus. Te nem vagy az, akinek magadat mondod. És iktatják ki őt az életből is. Igen, ők az írástudók és a farizeusok, akik bírákként vannak jelen az életben, akik felelősen, akik következetesen hoznak döntéseket, és tesznek különbséget, hogy mi a valódi és mi a hamis. De ahogy kezdődik ez a 15. fejezet, és tényleg egy asztalközösség van, és tényleg vámszedők, és tényleg bűnözők, bűnösök, akikről mindenki tudja és látja, azok között van Jézus, és jól vannak egymás társaságában, örömmel vannak egymás társaságában. Szóval nem csak a farizeusok és az írástudók vannak, akik karba tett kézzel hátul állnak és duzzognak, és dühösek, hanem ott van egy vidám csapat is. A bűnösöknek a társasága, akik becsődölt életűek, akik megcsömörlöttek az élettől, akik tudják magukról, hogy elvesztek, akik tudják magukról, hogy nincs talaj a lábuk alatt, akik tudják magukról, hogy zuhannak, és nincs, ami megtartsa őket, ha csak valaki ki nem nyújt nekik egy kezet, ha csak valaki meg nem könyörül rajtuk, ha csak valaki melléjük nem áll, ha csak valaki föl nem fogja őket a zuhanásukban. Szóval vannak ilyen emberek is, és ők is hallgatják Jézust. És Jézus velük van egy közösségben, és ez az emberek fürdenek ebben a közösségben, hogy ez a Jézus, ez a szent, ez a tiszta, így fogad el, így nyújtja a kezét, így szól hozzám, így néz rám. Ők azok, akik esélyt kapnak arra, hogy éljenek másként, mint ahogy maguktól tudnának élni. És hogy melyik a valóság? Akik kiiktatják Jézust, mert az nem lehet valódi, amit ő mond, vagy azok, akik valódi új életet tudnak kezdeni, mert Jézus újat teremt bennük. Ez nem egy elméleti kérdés, ez annak a kérdése, hogy milyen igéidőben mondjuk mi az adventet, hogy hogyan viszonyulunk mi ahhoz, hogy az Úr eljön. Kik vagyunk mi tulajdonképpen, bírák, akik ítélünk múlt, jelen és jövő fölött? Hogy Isten is sorba áll a mi ítéletünkre várva, hogy ő várja meg azt, hogy majd én eldöntöm, hogy te ki vagy Isten, majd én elmondom, hogy neked milyen helyed van az én életemben. Ilyen két lábbal a földön, ilyen igazsággal megalapozott emberek vagyunk, akikre Istennek kell várnia, akiknek az ítéletétől az Isten függ, hogy van vagy nincs, hogy hitelt adunk neki vagy nem. Vagy pedig elveszett emberek vagyunk, akik rászorulnak az Isten jó szavára, akik rászorulnak az Isten könyörületére, és akkor a múltunk, ha arra nézünk, akkor az bűnbánat, hogy mennyi mindent elrontottunk. Akkor miközben adventről gondolkodunk, hogy az megtörtént-e, az meg is ítél, hogy az Isten eljött, és én nem olyan vagyok, hogy ő az én társaságomban való lenne, vagy inkább én lennék az ő társaságában, akkor a múltam az bűnbánat. Akkor a jelenem az megtérés. Hogy de ha Isten megszólít, de ha Jézus hozzám jön, akkor én már nem az vagyok, aki voltam. Akkor én most már újat szeretnék kezdeni, és nem úgy, ahogy én tudom, hanem úgy, ahogy ő mondja. És akkor a jövőm az reménység. Annak a reménysége, hogy úgy lesz, ahogy ezt az Isten akarja. Akkor ez bizalmat jelent, a reménység, hogy megyek, akkor is, ha nem látom, akkor is, ha nem érzem ennek a valóságát, csak tudom, hogy mert már eljött, mert már itt van, ezért a jövőnek minden bizonytalanságában is rábízhatom magamat Istenre. És neki lesz igaza, és élhetek bolond módra ebben a világban, mert az Isten szava szerint élek. Nem úgy, ahogy éppen tapasztalom, hogy akkor is megbocsátok, amikor belém rúgnak, hogy akkor is a jót keresem, amikor rosszal válaszolnak, hogy akkor is szolgálok, amikor uralkodnom lehetne. Jézushoz igazítom az utaimat. Hát testvérek, nagyon sok múlik ezen a kérdésen, hogy múlt, jelen vagy jövő idő az advent, hogy mi kik vagyunk, akik eldönthetjük a múltról, a jelenről és a jövőről, hogy mi a valóság, vagy inkább elveszett emberek, akik rászorulnak, hogy Jézus mondja meg, hogy mi a valóság. Nem magunkban kell ezen tépelődnünk, mert Jézus mond három példázatot egymás után, és visz bennünket magával, és ő elmondja, hogy kinek lát minket, meg kinek látja önmagát is. És hogyha olvassuk ezt a 15. fejezetet, akkor azt látjuk, hogy Jézus vastag ceruzával dolgozik, és háromszor húzza alá azt, hogy az ember elveszett, meg azt is, hogy ő azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, és megtartsa azt. És az először, amikor elkezdjük ezt olvasni, látunk egy hatalmas nagy nyájat, ahol 99 nyáj van, és az ember 99 bárány van, és a 99 bárányt végig számolja, hát, hogy 100-nak kell lennie, vagy 99 van, lehet, hogy rosszul számoltam, mindesetre elég sok. És akkor furcsa módon azt látjuk, hogy a gazda nem elégszik meg a 99-el, hanem ott hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet, mert ő tudja, hogy 100 van. És akkor most kell azt a kérdést föltenni, hogy hú, de felelőtlen, hogy azt a 99-et hogy hagyhatja ott, mert hogy erről szól a példázat. Hogy mi az, hogy a 99-nél fontosabb az az egy? Hát nem a 99 az érték, az az egy az érték, de itt nem a pásztorról van szó, hanem a tulajdonosról. Nem a pásztor munkáját végzi, a tulajdonos elmehet, a pásztorok vigyáznak a 99-re. Elmehet a gazda megkeresni, mert neki az az egy is olyan fontos, mint a 99. És azt látjuk, hogy Isten nem is a pásztorok munkáját végzi, hanem a gazdának a munkáját végzi. Hadd olvassam Ezékiel 34-ből, ahogy Isten a gazda fölkel, és kézbe veszi azt, amit az ember nem tud, mert hogy elveszít egyet. Így szól hozzám az Úr igéje, emberfia, profétálj Izrael pásztorairól. Profétálj és mondd meg pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem anyájat kellett legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövérjét levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Mindenfelé mezei vad eledele lettek, úgy szétszóródtak. Ott bolyongott nyájam minden hegyen, minden magas halmon. Szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utánuk eredjen, nincs, aki megkeresse. Ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, mivel préda lett a nyájam, mindenféle mezei volt, eledele lett a nyájam, mint amelynek nincsen pásztora, pásztoraim nem eredtek nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Gondoskodom róla, hogy ne ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok, kiragadom szájukból juhaimat, és többé nem esznek belőlük. Mert így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat, ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak, egy felhős, borús napon. Jézus szerint elveszettek vagyunk, akár pásztorok, akár bárányok vagyunk, senki nincs a helyén. Nincs igaz, akinek ne volna szüksége megtérésre. Duzzoghat az ember, kirakhatja Istent az jelenből, meg a jövőből, hogy egyszer csinált valamit, aztán annyi. De ettől még az ember elveszett Jézus szemében. Nem ő áll ítéletre sorba mi előttünk, hanem mi vagyunk az ő ítélete előtt és alatt. Mi vagyunk előtt a múltunkkal, a jelenünkkel és a jövőnkkel is. És újra és újra mondja Jézus, nem csak azt, hogy elveszett az ember, bár csak látnánk, hanem azt is, hogy ő jön, hogy megkeressen. És nem csak azt mondja el háromszor, hogy valami elveszett, hanem azt mondja el háromszor, hogy és Isten jön. És Isten megkeresi, és Isten azt csinálja, amit a pásztorok nem csináltak, hogy ő maga áll az ő helyükre, ő maga gyűjti össze az övéit. Ez az első példázat. És ott jön a második példázat az asszonyról, aki meg az elgurult drachmát keresi. Ott már nem 99 az egyhez, ott már 10-ből az egy. Azt a tizediket keresi, amelyik elveszett. És a valaki írástudóként olvassa és nézi, az lehet, hogy megdöbben azon, hogy Jézus milyen utakra viszelte a példázataiddal minket. Hát Isten olyan lenne, mint egy nő, aki kisöpri a házat, hogy megtalálja azt az egy drachmát. Én meg úgy szeretem, testvérek, hogy itt egy nőről olvasunk, egy asszonyról. A régieknek nem volt annyi tárgyuk, mint ami nekünk van. A régieknek nem volt annyi mindenre szükségük az életükhöz, mint nekünk, ahhoz, hogy elinduljunk. Nekünk kell, ha kocsiba ülünk, kell forgalmi, kell jogosítvány, kell személyi vagy irat, kell slusszkulcs. Amiért elindulunk, azt is tudni kell, szóval, hogy annyi minden kell ahhoz, hogy az ember elinduljon. Annyi mindent felejtünk el, veszítünk el. Annyi minden nem jut az eszünkbe, a pinkódjainktól kezdve, a belépési jelszavakig. Annyi minden van, amit keresünk állandóan. Szeretem, hogy Jézus az elveszettekről beszél, és a keresésről beszél, és szeretem, hogy Isten olyan, mint egy nő, aki meg is találja. Mert a férfiak szerintem nem olyan jók ebben. Minap is maszkot kerestünk, mert most azt is kell, hogy az ember, ha elindul, legyen nála is. Feleségem mondja, hogy hát ott van, ahol állsz. És akkor én nézem, hogy nem, itt nincs. De ott van, ahol állsz, és már érzem, hogy emeli a hangját, hogy nem igaz, hogy te nem látod azt, ami a szemed előtt van, mert az asszonyok annyival jobbak a keresésben, pontosabban a megtalálásban, és olyan jó, hogy itt a megtalálásról beszél, és nem az elveszett férfi kereséséről, hogy én föltúrom a házat, de soha nem fogom megtalálni. Nem, megtalálja. Ez a megtaláltatásról szól, és arról, ahogy hát persze itt nem az anya van, de a nő kapcsán hadd mondjam, ahogy az anya örül a gyerekének, hogy nem magát látja a gyerekében, hogy nem az álmainak a megvalósítóját, hogy nem az, aki majd segít neki a munkában, nem a gyerekének örül, annak, aki ott van. Mert ilyen az Isten öröme, amikor megtalál minket. Mert ilyen a csoda, amikor fürdünk az Isten szeretetében, ahogy az anya magához öleli a kisgyereket, és nem kell semmit. Az gyógyulás a sebekre, az gyógyulás az éhségre, az mindenre gyógyszer. A szeretet, amelyik átölel, amelyik megtalál, az az élet. Ilyen az Isten szeretete, ilyen az Isten, aki az elveszettet így akarja átölelni, és így akarja ünnepelni. Csodálatos az ő örömében lenni. Csodálatos elveszettként megtaláltnak lenni, és megélni ezt az örömet, ami ott van a pásztorban, ami ott van az asszonyban, ami ott van az atyában, amikor a fia veszik el, és hazatér, és örül neki, és ünnep van, és közös evés, és zene, és tánc. Átélted-e ezt az örömet az Istennél? Átélted-e ezt az megtaláltatást, hogy én, aki elveszett voltam, hogy én, aki elrontottam. Az Isten nem az ítéletével fordult felém. Persze, hogy megítélte azt, ahogy éltem. Én magam mondtam ki magam fölött az ítéletet, hogy ez nem élet, hogy nem ez az élet, hogy elrontottam, és ő nem azt mondta, hogy akkor pusztulj, hanem azt mondta, hogy te az enyém vagy. Átélted ezt az örömet? Mert aki átélte, az biztos a jelene és biztos a jövője felől is. Annak nem kell félnie, bármi is történik, mert ez az öröm megtart. Mert az, aki eljött, újra ő jön el, hogy megtisztítson a gonoszságnak minden maradékától. Ha nem élted át, ha nem ismered ezt az örömet, ha még mindig nálad sorban áll Isten az ajtó előtt, hogy bejöhet-e, hogy jelen lehet-e, hogy múltban mit csinálta Jézuska, az egy dolog, de hogy most, és hogy a jövőben, ha nem élted át ezt az örömet, kérlek, hogy szállj le a magas lóról, hogy odaülhess Jézus asztalához, hogy vendége lehess, mert csak azok élnek, aki az ő asztalának a vendégei. A többiek nem maradnak életben, mert nem az övék az élet. Nem az, amit én csinálok, hanem az, aki Isten, és aki meg tud tartani. Szóval, hogy mi adventnek az ige ideje? Egyszerre múlt, egyszerre jelen, és egyszerre jövő. De ez csak azt tudja válaszolni, aki tisztában van azzal, hogy kicsoda Jézus, és hogy ki vagyok én ő előtte. Hadd mondjam a második találós kérdést is, hogy melyik a legadventi péksütemény. Persze erre sincsen egyértelmű válasz, és én nagyon szívesen veszem az érveléseket, ez most nem az a közeg, ahol el tudunk erről beszélgetni, de ha valaki olyan bolond, mint én, hogy fölteszi ezt a kérdést, ő meg komolyan veszi, akkor az e-mail címünkre írhat. El fogjuk olvasni, én el fogom olvasni. Mondom, hogy én szerintem melyik a legadventibb péksütemény? Szerintem a zsemle. Mégpedig azért a zsemle, mert az kerek egész, és mi úgy esszük, hogy ketté vágjuk, és két fele van, és ketté esik az, ami egy volt. Épp úgy, mint ahogy a világunk kerek egész, ahogy Isten megalkott, hogy csak történt egy vágás benne a bűneset, ami ketté szekította ezt a világot föntre és lentre, és lett belőle menj, és lett belőle föld. És a kettő nem találkozik. És van egy fél a kezünkben, és azt érezzük, hogy ez csak egy fél. És a kettőnek egybe kéne lennie, ahogy Jézus tanítja a mi atyánkba. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Úgy van rendjén ez a világ, ha a kettő egyben van. Úgy egész, csak az a vágás ne történt volna meg. De megtörtént. És mi ezzel a vágással élünk. És én elég gyakran csinálok uzsonnát zsemléből, és mindig forgatnom kell, mert sose tudom, hogy a teteje hogy passzol az aljához, meg melyik zsemléhez, melyik alja. Sokat bíbelődök ezzel. Lehet, onnan jutott eszem, hogy ez az adventi sütemény, de, vagy péksütemény, de hogy azt úgy kell forgatni, hogy a vaj, meg nem mondom, de értitek, hogy azt meg kell találni, hogy hogy van. És az az igazság, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy nincs is teteje. Mit forgassam én? Nem lesz jó. Nem is tudom, hogy hol van a teteje, hol van a menny. Érjük be az aljába, ez van. Akkor mit foglalkozunk mi a mennyel? Ha ez van a kezünkben, akkor éljük. És persze, hogy értelmetlen önmagában egy fél zsemle. Hogy került ez ide? Hogy lett ez ilyen? Azt nem tudom megmagyarázni, ha csak nem a vágással, ha csak nem a tetejével, de hogy ha csak ez van, nem foglalkozunk, hogy miért értelmetlen, ez van, élvezzük, és úgy megrakjuk, ami belefér, azt vesszük ki belőle, ha már ez van. Igen, ám csak. Ha ez az adventről szól, akkor nem csak egy fél van a kezünkben, hanem egy olyan fél, amelyik le is zuhant, amelyik meg is sérült, amelyik össze is koszolódott, amit ha megeszek, mérgező. Mert ez a világ meg van sebesülve, a fél, ami a kezemben van, az össze van koszolódva, az tele van méreggel, hogy a pusztulást esszük magunkba. És mikor megkínáljuk egymást, akkor a pusztítást adjuk egymásnak, csupa jó szándékba csomagolva, tesszük tönkre a másikat. Egyszerűbb azt mondani, hogy fél van, de nem igaz, hogy megtehetem, hogy csak ezzel a féllel foglalkozom, mert értelmetlen, mert sérült, mert fertőző. De a másik sem jobb. Hogy azt mondom, hogy persze, hogy van másik fel, és ezt a kettőt össze kell rakni, és akkor ezt megcsináljuk. Akkor mi összerakjuk ezt a két felét a zsemlének. A zsidó ember számára az összerakás az a templomot jelenti. Ott rakódik össze a két fél. Ott találkozik a menny és a föld. És azt hiszem, hogy mi sem várunk kevesebbet az Isten tisztelettől, mint hogy összeérjen a kettő. Hogy értjük mi ezt a várakozást. A nehézség abban van, amikor az ember azt gondolja, hogy kezemben van a törvény, Isten elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz, és majd akkor én azt meg is csinálom. Hát különben nem mondta volna. Ha nem lehetne összerakni, ha nem lehetne megélni, akkor mit erőlködnénk? Hát akkor csináljuk. Akkor csak jó kell csinálni, és majd működni fog, és majd a zsemle teteje meg az ajra újra szépen egybe kapcsolódik, és minden rendben lesz. És a templomban, és az Isten beszéde, és a 10 parancsolat, és az erkölcs, és a közösség, és a nevelés. Nem tudom, kihagytam-e valamit, ami megoldja a világ gondjait még, ha valakinek van ötlete. Kínálhatjuk. Ez éppen olyan rossz, mintha azt mondom, hogy csak egy fél van, és azt akarom élvezni. Jézus, amikor a példázatokat mondja, háromszor húzza alá, nem csak azt, hogy elveszett az ember, hanem azt is, hogy semmi módon nem tud megtalálódni az ember, csak akkor, hogyha az Úr eljön és megkeresi. Mert mind a három példázatnak ez a kulcsa, hogy mit tesz a gazda, mit tesz a háziasszony, mit tesz az atya. Nem magától oldódnak meg a dolgok, mi magunktól olyanok vagyunk, mint az elveszettek, és a háromféle példázatban háromféle elveszettség van. Ott van a báránynak az elveszettsége, aki mindig egy harapással kerül távolabb a biztonságtól. Mindig csak egy következő harapás után megy, mindig csak egy kicsi fű van, ami őt vonza, és nem is látja, hogy eltévedt. Nem is veszi észre, hogy már nem ott van, ahol a többiek vannak, mert ott is van fű, mert azt is meg akarom enni, meg azt is, és már sehol nem vagyok. Van ilyen elveszettség. Észre se veszem, mert még mindig van előttem fű. Még mindig van élelem, még mindig azt hiszem, hogy minden rendben van. Már rég nem látom, hogy nincs velem senki, és a bárány nem fogja magát megvédeni, mert nem tudja. És van olyan elveszettség, mint a drachma, amelyik elgurult, és tehetetlenül fekszik, és megéljük ezt is, hogy már mozdulni se tudok. Úgy elvesztem, hogy föl se tudok kelni. Tehetetlen vagyok. Ez is elveszettség, az ember elveszettsége. Hogy nem tudok mozdulni, nem tudok kiszakadni, nem tudok változtatni. És ott van a fiúnak a bolondsága, amelyik egyszerűen, miközben ő azt hiszi, hogy éli az életét, nem látja, hogy tékozó. Hogy nem gazdag, hanem őrült. Aki mindazt, amilyen van, ami az öröksége, azt elherdálja. És meg se gondolja, hogy a pusztulás ennek a vége. Hát van ilyen elveszettség is. De egyik sem oldódik meg önmagától. Egyiket sem lehet összerakni a tetejével, az aljával, hogy majd én észreveszem, majd a bárány vissza fog térni. A bárány nem fog visszatérni, csak ha a pásztor vagy a gazda utána megy, vagy valaki megfogja és visszarakja. A drachma mozdulatlan, képtelen, élettelen, csak ha valaki megemeli majd akkor. És a tékozló fiú sem tud újra fiúvá válni, miután minden tönkretett, csak ha valaki befogadja. Olyan jó látni, hogy Jézus ezért jött, hogy ami szétszakadt, azt egyé tegye. Hogy ami elveszett, azt megtalálja. Hogy ami összekosszolódott, ami mérgezővé vált, abból magára veszi a mérget, magára veszi a halált, hogy újra élet legyen benne is, bennünk, hogy ne a halált együk magunkba, hanem az élet tartson meg bennünket. Ő az, aki ezt el tudja végezni. Háromszor húzza alá, hogy lássuk, hogy mi kik vagyunk, és lássuk, hogy ő ki. Advent van. Egyszerre múlt, egyszerre jelen, egyszerre jövő, de nem az igazaknak, az önigazultaknak, akiknek az ítéletére Isten kell, hogy várjon, hanem azok számára, akik tudják magukról, hogy elvesztem, és akik azt mondják, hogy itt vagyok, Uram, ments meg. És boldog vagyok, hogy befogadsz, hogy az asztalodhoz ülhetek. Boldog vagyok, hogy megvallhatom, mit rontottam el. Boldog vagyok, hogy szabad vagyok eloldódni attól. Boldog vagyok attól, hogy te gondoskodsz rólam a jövőben, hogy az lesz, amit te mondasz, és én úgy szeretnék veled menni, és azt megélni, mert nincs nagyobb öröm, mert nincs nagyobb ünnep, mint veled lenni, mint abban részesedni, aki te vagy. Testvérek, erre hív bennünket Isten igéje, erre hívlak benneteket. És aki átélte, aki megízlelte ennek a jó ízét, az nem önmagával és az önmaga igazságával lesz tele, hanem Jézus lelkével, a Szentlélekkel, hogy abban lejjük az örömünket, ha az elveszett megtaláltatik, hogy abban lejlük az értelmét az életünknek, hogy ami kincsünk van, azt megosztjuk a másikkal. Hogy nem lenézem a másikat, aki hogy elrontotta az életét, na hát én tudtam előre, persze, én persze nem, hanem aki átélte a megtaláltságnak, a befogadásnak az örömét, az ünnepét, az maga is Krisztusivá kell, hogy legyen, mi mássá, hogy ő maga is megy, és keresi azt, aki elveszett, hogy ne legyen elveszett, hanem megtalált, és az Isten öröme vegye őt körül. Ámen. Folytassuk az imádságot magunkban, csendben. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad mindig új és mindig eleven. És köszönjük, hogy amikor valóban Te szólalsz, meg abban erő van, amelyik belénk hatol, és amelyik kegyelmed által tédre kényszerít. Nehéz, Urunk, tükörbe nézni, és nehéz tisztán látni, hogy kik is vagyunk mi önmagunk szerint. De ahogy Téged hallgatunk, látjuk a helyünket, és engeded látni, hogy tud az ember gőgös és vak is lenni, olyan vak, hogy azt se látja, hogy elveszett. Köszönjük, hogy Te nem erre nézel, hogy mi kinek tartjuk magunkat, hogy mit gondolunk felőled, mert Te a szeretet vagy, ezért azt nézed, hogy mire van szükségünk, és azt adod. Köszönjük, jó pásztor, hű gazda, megváltó Úr, mennyi édesatya, hogy utánunk jössz, hogy velünk akarsz lenni, és hogy magadat akarod nekünk adni, hogy valami módon mégiscsak éljünk. Köszönjük az örömödet, amit ránk árasztasz. Köszönjük a megtérésnek a boldogságát, a bűnök terhe alól való felszabadulást, az aggodalmaskodást, az önmagunknak az érvényesítésének, a ezer űző, hajtó ereje alól való szabadságot. Köszönjük, Urunk, a kegyelmet, hogy abban békesség van, hogy abban hála van, hogy abban öröm van. Öltöztess föl minket ebbe a Te ruhádba. Tisztíts meg minket, Urunk, a magad tisztaságával. Mert nem akarunk elveszettek lenni, nem akarunk magunkra maradottak lenni, nem akarjuk mi eldönteni, mert nem tudjuk eldönteni, hogy mi a valóság. Jöjjön hát a Te szavad, Urunk, lelked által is, újíts meg. Kérjük, hogy a Te életed hadd legyen bennünk. Kérjük, hogy a Te szereteted, hadd mozdítson minket is, hogy ne az ítélkezés lelkülete legyen bennünk, hogy ne a büszkeségünk, az önteltségünk sugározzon ki. Hadd legyünk a Te szolgáid, megtalált, elveszett és megtalált gyermekeid, akik veled, nálad, benned, általad élnek. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, hogy ne a magabiztos írástudók gyülekezete legyünk, akik olyan könnyedén ítélkeznek. Hadd legyünk az elveszett és mégis megtalált bűnösöknek a közössége, akik örülnek, ha valaki megtér, akik hívják maguk közé, nem ítélik azt, aki elbukott és elrontott mindent. Urunk, csak a te erődet ad nekünk, kérünk, hogy az erőd által tudjunk változni, szentül élni, hogy élj bennünk. Te, aki eljöttél, te, aki itt vagy, és te, aki eljössz majd, kérünk, hogy élj bennünk. És köszönjük, hogy tartod ezt a világot. Köszönjük az erőket, amik a jót munkálják a romlással szemben. Köszönjük az embereknek a milliárdjait, akik a jót tudják tenni, talán öntudatlanul is. Te tudod, Urunk. De hálásak vagyunk gondviselésedért. Hálásak vagyunk, hogy mindazok, akik vagyunk, nem csak a rosszra alkalmasak, hanem a jó szolgálatában is. Áld meg, Urunk, kérünk azokat, akik a jót teszik. Áld meg, kérünk azokat, akik másokat szolgálnak, másokat mentenek, másokat nevelnek, másokat őriznek, másokat ápolnak, akik másokért élnek, és nem magukért. Áld meg őket, Urunk, kérünk. És engedd, hogy a te dicsőségeddel megteljen ez a föld, hogy ne a káromlásé, hogy ne az önmagából kifordult embereknek a hangjától legyen tele ez a világ, hanem a te dicsőségeddel, igazságoddal, ünnepeddel teljünk meg. Engedd, Urunk, hogy a lélek öröme járja át ezt a világot. Jöjj el! Jöjj, Szent Lélek Isten! És szentelj meg bennünket, hogy öröm legyen majd a veled való találkozás, amikor színről színre állunk előtted. És könyörülj meg a reményvesztetteken, hogy benned a jövőjüket is biztonságba tudják. Te tudod, Urunk, ezt elvégezni. Tedd meg köztünk, tedd meg általunk, tedd meg körülöttünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.